Közelebb kerülünk a matematikához, én Olá Andrea vagyok, vendégem pedig Keszthelyi Gabriella, a BME Matematika Intézetének adjunktusa, a HUNREN Értékek és Tudomány lendületkutatócsoportjának munkatársa. A műsor első felében beszélt már arról, miért kezdett tanítani, és miért szereti ezt nagyon, és arról is szó esett, miért különösen fontos számára, hogy a matematikával nem foglalkozó, mondjuk így laikus emberekkel is megértesse a statisztikát vagy a valószínűség számítást. Ezekről a témákról beszél előadásaiban is, amelyeket egyébként érdemes megnézni a neten. Most folytatom Keszthelyi Gabriellával a beszélgetést. Ott kanyarodtunk el, hogy megkaptad ezt a feladatot, hogy villamosmérnököknek valószínűségszámítást taníts. Mondtad, hogy a valószínűségszámítás nem volt annyira neked fókuszban.
Így van.
De tényleg, akárki rád keres a neten, ez egy fő téma lett, és hogyha azt mondod, hogy az edukáció fontos számodra, az nagyon szépen látszik is a te szerepléseiden, előadásaidon. Tehát, mint hogyha ez már törekvésed lenne, hogy átlépni
ez
az egyetem falain.
Ez pontosan ez a törekvésem. És ez fontos is megemlítenem, hogy nekem a kutatásom az továbbra sem valószínűségszámításban. Nekem nagyon kitűnő kollégáim vannak, akik valószínűségszámítást kutatnak, és teljesen más dolgokat csinálnak, mint én. Tehát nekem van egy matematikus végzettségem, aminek a keretén belül tanultam csomó valószínűségszámítást, és tanítom évek óta mérnököknek, különböző legutóbb pszichológusoknak is tanítottam statisztikát Pázmányon, tanítottam már gazdaság is diákoknak, tehát hogy nagyon sokféle embernek tanítottam, és emiatt szoktam erről beszélni. Tehát, hogy ezt meg kell különböztetni, ezt a két dolgot, hogy a kutatásom az nem konkrétan ebből van, én csak felhasználom ezt a képességemet, hogy tudok emberekhez beszélni, és azért ezt a témát terjesztem, mert mi alatt elkezdtem tanítani, akkor így rájöttem, hogy tulajdonképpen ez tényleg fontos, és nem csak a matematikusoknak fontos, hanem ez a hétköznapi embereknek is fontos, hogy valamennyi rálátásuk legyen erre a témára.
De mindjárt visszatérünk, csak a kutatásodról essen szó azért. Tehát jelen pillanatban mi az, ami téged leginkább foglalkoztat a tanítás mellett, és például miként kapcsolódsz a Rényihez?
Ugye, mint mondtam, nekem dinamikai rendszerek az eredeti területem, és a dinamikai rendszerek, én eléggé elméleti részével foglalkoztam még a doktorim alatt, ez így alakult, de én valójában nekem az eredeti, az egyetemi végzettségem az alkalmazott matematikus, és a PhD-m az elméleti matekból van, tehát ez is egy ilyen furcsaság, és nekem nagyon fontos az alkalmazás. Tehát nem feltétlenül azt mondom, hogy így nagyon közvetlenül, de nekem fontos az, hogy valamilyen módon az alkalmazva legyen, amit én csinálok, és így jutottam el oda, hogy a dinamikai rendszereknek vannak ilyen idegtudományi alkalmazásai, tehát az idegtudományi modelleknek, azoknak nagyon komoly matematikai hátterük van, és sokféle területet használnak, de elég jelentékenyen használják a dinamikai rendszereket is, és akkor most van egy ilyen projektem, amit elkezdtem egy külföldi matematikussal, és akkor ezen dolgozom.
De mit jelent a dinamikai modell?
Hát arról van tulajdonképpen szó, hogy tudjuk modellezni, ez nagyon régóta létezik ez a modell, hogy az idegsejtek között mondjuk egy szinapszis, az hogy jön létre. És az van, hogy ha már nézünk sok idegsejtet, tehát mondjuk tekintjük őket, mint egy ilyen hálózatot, akkor ebben a hálózatban ilyen különböző egyensúlyi állapotok tudnak kialakulni, és igazából nagyon-nagyon sokféle állapot tud kialakulni, és át tud menni egyikből a másikba. Ez ugye én nagyon, nagyon röviden akarnám összefoglalni a dinamikai rendszereket, ott szinte mindig ilyesmivel foglalkozunk. Nem csak ezekkel, tehát, hogy félreértés ne essék, és nehogy valakit megsértsek még a kollégák közül, de nekem a legtöbbször ilyesmivel foglalkoztam, hogy akkor hol van a rendszernek az egyensúlyi állapotai, hogy megy bele ebbe az egyensúlyi állapotba, benne marad-e ebben az egyensúlyi állapotban. És akkor, ha ebbe belegondolunk, tulajdonképpen, mint az idegrendszerre, az emberi idegrendszerre gondolunk, könnyű elképzelni az analógiát, nem? Tehát, hogy ott is az idegrendszer is az egy egyensúlyi állapotot, egy homeosztázist próbál fenntartani, kivéve ugye, amikor mondjuk ér minket egy stressz, akkor kibillenünk nagyon erőteljesen ebből, és így tovább. Most nem akarom túl egyszerűsíteni a dolgot, de ha valaki szeretné elképzelni, miről van szó, akkor valami ilyesmiről van szó. És akkor ez engem azért izgat nagyon, mert én ezt látom a nagyon közvetlen és konkrét alkalmazhatóságát, és ez nekem fontos. Nem az kell nekem, hogy közvetlenül én fejleszek mondjuk valami orvosi dolgot, de hogy azt lássam, hogy az a matek, amit csinálok, annak egy lépéssel később már annak lehet közvetlen felhasználása biológusoknak, orvosoknak.
De ez mondjuk egy mérő eszköz lesz, vagy egy gyógyszer lesz, vagy egy diagnózis felállítását fogja segíteni?
Hát ennyire nem közvetlen a dolog. Inkább az van, hogy mi így elvégezzük ezt az ilyen groundworket a biológusoknak, meg azoknak, akik tulajdonképpen az idegrendszert szeretnék jobban megérteni, ahhoz adunk egy ilyen hátteret. Én ezt tartom a matematikának az egyik legfontosabb feladatának, hogy ugye a matematika egy formális tudomány, és ez alapozza meg az összes természettudományt. Tehát matematika nélkül nincsenek természettudományok. És valahogy nekem ez nagyon-nagyon tetszik. És bár nekem konkrétan fontos, hogy alkalmazható legyen, amit csinálok, de azt nagyon jól tudom, hogy attól még, hogy valakinek nem fontos, hogy alkalmazható legyen, attól még nagyon fontos, amiken dolgoznak elméleti matematikusok, és később szinte mindig beszokott bizonyosodni, hogy igenis ennek van valamilyen létjogosultsága. Vagy az van, hogy egy másik matematikai kutatáshoz jön, ami már alkalmazott, vagy kiderül, hogy a fizikában, vagy a mérnököknél pont erre volt szükség. Tehát egy mérnök keres valamit, hogy fú, itt egy ilyen matekos dolog kéne, hát nem tudom, hogy kell, lelkeres, és akkor kiderül, hogy valaki 50 évvel ezelőtt ez csak úgy megcsinálta for fun, mert érdekes matematikai probléma volt. Tehát ezért kell szerintem a matematikusokat hagyni dolgozni.
És a kutatás köt téged a Rényihez?
Hát a Rényihez most inkább az köt, hogy csinálunk így dolgokat együtt, tehát akár például ez a Lányok napja, ugye van egy könyvem, ami talán egyszer végre meg fog jelenni ebben az évben, és az is a Rényihez kötődik legfőképp, tehát a Rényi kért föl rá tulajdonképpen, hogy írjam meg. Ez is egy valószínűségszámításhoz kapcsolódó könyv, egy popular science, tehát egy ilyen tudományos ismeretterjesztő könyv. És akkor ez a Rényinek fontos volt.
Elképesztő érdekes témákkal.
Igen. És ez a Rényinek fontos volt, hogy ezt én elkészítsem. Úgyhogy ilyen módon. Én először fiatal kutató voltam ott 3 évig, aztán volt némi szünet, és aztán megint egy 2 évre felvettek, az most megint pont lejárt, és azt remélem, hogy majd a jövőben megint lesz valamilyen együttműködés, aminek keretében megint lehetek a Rényinél.
Az előbb mondtam, hogy téged lehet látni a neten sok helyütt, az előadásaidat is, interjúkat veled, és hát mindenki nyilván a lótónyereményt köti hozzád a valószínűség számítása összefüggésben, úgyhogy azt kérem, hogy egy picit beszélj erről. Másrészt meg azon is gondolkodtam, hogy az egyik előadásodban azt hallottam, hogy szeretsz foglalkozni ennek a matematikai területnek a történetével, de azt mondod, hogy van egy modern felfogása és egy modern megközelítése a valószínűség számításnak, és azon gondolkodtam, hogy ez nagyon különbözik el a történeti részétől.
Arról van szó tulajdonképpen, hogy a valószínűség számítás az a szerencsejátékokból nőtte ki magát. Tehát nagyon sokáig azért nem volt valószínűségszámítás, mert az emberek mindent a szerencsének meg a végzetnek tulajdonítottak. És 1600-as években került elő az első olyan feladvány vagy feladat, amit tényleg a valószínűségszámításhoz kötődik, és az is a szerencsejátékokból nőtte ki magát, tehát egy nagyon konkrét játékról volt szó, ahol 2 játszanak, minden fordulóban ugyanannyi az esélye, hogy valaki nyer, tehát mondjuk egy érmét dobnak föl, és az van, hogy több fordulót kell megnyerni. Ezt lerögzítik előre, hogy mennyit mondjuk 4-et, de lehet ez bármi más is, lehet 10 is. És annyi a probléma lényege, hogy mi történik akkor, hogyha félbeszakad a játék, mielőtt még a végére, mielőtt még valaki elérné ezt a 4 fordulót, amit előre rögzítettek. Tehát mondjuk ott szakad félbe, hogy az egyik nyert 2 fordulót, a másik meg 1 fordulót. És ez a kérdés, hogy hogyan osszák el a pénzt. És azt mindenki érzi, azt mindenki ösztönösen érzi, hogy hát nyilván annak kéne több pénzt kapnia, aki már több fordulót nyert, de az már nem világos, hogy mennyivel, hogy akkor ha ő 2 fordulót nyert, a másik meg egyet, akkor kapjon 2-szer annyit, mint a másik. De ugye ez nem teljesen okés, mert nem csak arra kell hagyatkoznunk, hogy valaki hány fordulót nyert, hanem ugye még mennyi hiányzik. Mert ugye, ha kicsit változtatunk a játékon, tehát minél több fordulót kell megnyerni, mondjuk ez már egy nagyon hosszú játék, de tegyük fel, hogy az a játék lényege, hogy 100 fordulót kell megnyerni, akkor ugye az, hogy az egyik nyert egyet, a másik nyert kettőt, az nem nagy különbség, mind a ketten baromi messze vannak attól, hogy megnyerjék a játékot. Tehát valahogy ettől is függővé kell tenni, és ez volt az első olyan, amiről híres matematikusok leveleztek, ez a Pascal és a Fermat levelezése volt, és úgy hivatkozunk erre a mai napig, hogy osztozkodási probléma, és akkor ők kidolgoztak tulajdonképpen ezzel a beszélgetés alatt egy megoldást, ami arra reflektált, hogy mi a valószínűsége annak, hogy az a játékos nyer, aki már két fordulót nyert, és mi a valószínűsége annak, hogy a másik játékos nyer, és akkor ilyen arányban, mondjuk ha most csak mondok valamit, ha az egyiknek 60% az esélye nyerése, a másik meg 40, akkor 60-40 arányban kell elosztani a téteket. És számomra az derült ki, ahogy írtam ezt a könyvet, és ahogy utána néztem ezeknek a történeti dolgoknak, hogy tényleg azért sem tudott a valószínűség számítás sokáig fejlődni, mert ilyen értelemben nagyon erősen élt az emberek fejében ez, hogy hát, hogy ez tulajdonképpen ez így szerencsé, itt nincs mit számolni, tehát tényleg ez a vagy nyersz, vagy nem nyersz, és amikkel előálltak koncepciók először, azok nagyon korlátozottan működtek. Mit értek ez alatt? Tehát a legegyszerűbb koncepció az az volt, hogy egy, amit most is tanulunk egyébként középiskolában, sok esetre jó, csak nem lehet mindenre alkalmazni, ez az ilyen kedvező per összes. Tehát ha mondjuk dobok egy dobókockával, mi a valószínűsége, hogy 6-os dobok? Hát összesen ugye 6 darab szám van a dobókockán, abból egy az, ami nyerő, ez a 6-os, és akkor a kedvező esetek száma az 1 darab, az összes eset száma az 6 darab, és akkor 1/6. De ez arra alapszik, ez a képlet, meg ez a hozzáállás, hogy ez a kocka szabályos, és úgymond bármilyen oldalára ugyanolyan valószínűséggel esik. Ugyanez a helyzet ugye egy szabályos érmével is. És azért is ebből indul ki a valószínűségszámítás koncepciója, mert mondom, a szerencsejátékokhoz kötődik, tehát az érdekelte az embereket, hogy hogyan tudnak nyerni, mik az esélyeik, hogy nyerjenek. De ezt a kedvező per összest, ezt nem tudjuk olyan esetekre alkalmazni, amikor nem erről van szó. Most mondok egy nagyon elrugaszkodott például az időjárás. Egyáltalán mik az esetek? Tehát, hogy most azok az esetek, hogy esik, vagy nem esik, vagy azok az esetek, hogy esik, vagy havazik, vagy havas eső van, vagy nem esik. Tehát, hogy már nem lehet ebbe a koncepciós keretbe belerakni nagyon sok valószínűségi eseményt. És ez nagyon sokáig megoldatlan volt, hogy hogyan lehetne ezt jól axiomatizálni, és hogyan lehetne ezt jól általánosítani. És tulajdonképpen ez csak egy bő 100 éve oldódott meg, amikor a halmazelmélet nagyobb fejlődésnek indult, és ebből kifolyólag a mértékelmélet is, és akkor derült ki, tehát tulajdonképpen a Kolmogorov vezette azt be, hogy a valószínűséget azt úgy kell értelmezni, mint egy mértéket, hogy az eseményekről, amikről beszélünk, azok valójában halmazok, lehet rájuk halmazokként tekinteni, és a valószínűség az egy halmazokon bevezetett függvény. Ezzel vette kezdetét a modern valószínűségszámítás, és azóta már nagyon-nagyon nagyot fejlődött. Tehát, hogy az utóbbi 100 évben elképesztően megindult ez a terület, és érdekes problémák vannak.
Hogyha nem hallottam volna az előadásaidat, akkor most megkérdezném tőled, hogy hány lottószelvényt vegyek, hogy biztosan legyen ötösöm a lotton, de hallottam, és ez nem volt biztató.
Igen. Én azt szoktam mondani, mert várom egyébként, hogy a Szerencsejáték ZRT felkeressen, hogy nem érdemes...
Mondj valami mást.
Igen, hogy mondjak valami mást, de hogy nem érdemes lottózni, és ezt elmondom az egymondatos választ, hogy miért nem érdemes lottózni. Mondjuk tegyük fel, hogy van nagyon sok pénzünk, és befektetni akarunk, és felvásároljuk az összes lottószelvényt, az összes alatt azt értem, hogy az összes kombinációt kijátsszuk, és ugye akkor mindenképpen megnyerjük a főnyereményt, akkor még mindig többet fogunk költeni lottószelvényekre, mint amennyi a főnyeremény. És persze rögtön lehet mondani, hogy hát, hogy a főnyeremény az változik hétről hétre, és ugye egyre növekszik. Én azt mondom, hogy a legnagyobb, tehát azt hiszem 6 milliárd volt eddig a legnagyobb, azzal együtt sem éri meg. És akkor erre még mindig lehet mondani, hogy jó, de hát most...
Mégiscsak nyernek
mégiscsak, a lottón. Igen, tehát, hogy mégiscsak van, aki nyer, és akkor most miért ne adjam meg magamnak az esélyt? Én senkit nem akarok lebeszélni így a játék öröméről, de itt arról van szó, hogy tulajdonképpen persze valaki nyer, és itt az történik, hogy nagyon sokan játszanak, minden héten nagyon sokan játszanak, és nem is egy szelvénnyel, hanem akár többel, tehát minden egyes héten nagyon sok lottószelvény kerül kitöltésre. És akkor, ha ez megy heteken keresztül, akkor itt a nagy számok törvénye lép életbe, hogy aztán akkor a nagyon sok szelvény közül néha előfordul az, hogy lesz egy, amelyik nyer. De ugye azt nem lehet megmondani, hogy mikor lesz ez, ki lesz ez, és hát egész egyszerűen ugye annak az esélye, hogy nyerjünk a lottón, az körülbelül egy 43 millió 900 valahány ezerhez. Én ezt úgy szeretem interpretálni, hogy 43 millió 900 valahány ezer kombináció létezik. Tehát, hogy 90 számból hányféleképpen lehet kiválasztani 5 darab számot, ennyiféleképpen, és hogyha tegyük fel, hogy ezt valaki megcsinálja, jó? Tehát, hogy kitölti az összes létező kombinációt, ez nagyon sokáig fog tartani, de mi, nekünk nem is az a feladatunk, hogy kitöltsük, csak megnézzük, jó? Tehát, hogy annyi a feladat, hogy nézzük végig ezt az összes kombinációt, mindegyiket egy másodpercig nézzük, akkor az körülbelül egy év, 5 hónapig fog tartani. Ez azt jelenti, hogy annak az esélye, hogy nyerjünk a lottón, az ugyanaz, mint hogyha egy év, 5 hónapnyi időből szeretnénk egy másodpercet eltalálni. És akkor innentől kezdve mindenki eldöntheti maga, hogy ez megéri-e neki, vagy sem. És amúgy én szeretném elkerülni ezt a félreértést, hogy bárki azt higgye, hogy én ezt magas matematikaként hirdetem, ez nem magas matematika. Tehát az, hogy kiszámolni, hogy mi a lottó ötösnek a valószínűsége, ez körülbelül 10. osztályban megtörténik középiskolában. Csak ugye a legtöbb embernek sajnos addigra már kialakul az erőteljes ellenérzése a matematika iránt, tehát erre sokan egész egyszerűen csak gondolom nem emlékeznek, tehát hogy én itt nem mondok semmi újat, csak erről nem szoktak általában beszélni, én megbeszélek róla.
Egyébként miért van az, hogy a valószínűség számítással kapcsolatban nagyon sokszor az emberek hiedelemvilága megérzelmei állnak szemben?
Ez valahogy része az emberi működésünknek, tehát hogy mindenkinek van egy narratíva a fejében, van egy elképzelése, hogy ugye túlságosan sok információ van a világban, konkrétan lehetetlen minden információhoz hozzáférni, feldolgozni. Tehát az embernek van egy szűrő a fejében, és van egy bizonyos narratíva, ami mentén feldolgozza az információkat. De ez, tehát a mai világ abban különbözik akár csak az 50 évvel ezelőtti világtól, vagy 40 évvel ezelőtti világtól, hogy sokkal-sokkal több információ van, egyszerűen információ dömping van, amiből ráadásul nagyon sok az dezinformáció. És az emberek nagyon nehéz helyzetben vannak, hogy milyen információ forrásoknak higgyenek. Ugye az internet valaha így annak indult, hogy ez lesz az emberiségnek a legnagyobb könyvtára, és milyen jó lesz, hogy az emberek hozzá fognak férni a tudáshoz. De ugye nagyon pontosan tudjuk, hogy mivé vált az internet, tehát az internet az egyik legnagyobb forrása a dezinformációnak manapság, és nagyon nehéz tényleg válogatni, tehát, hogy mi az, amiben bízhatunk, és aminek én így az advokátra vagyok, az az, hogy a tudomány és a tudományos módszer az, amiben lehet bízni, ami jobb, mint a megismerésnek a más módjai. És én azt szeretném tulajdonképpen itt elhinteni, hogy az emberek legyenek igényesek arra, hogy milyen információkat fogyasztanak, és hogyan válogatnak az információk között. Azzal, hogy a mesterséges intelligencia most ennyire előtérben van. A mesterséges intelligencia ez egy eszköz, amit ugyanúgy, mint az internetet sokféleképpen lehet használni, de hogy mind a kettőnél így nagyon fontos, hogy egyszerűen ellenőrizzük, hogy honnan jönnek az információk, mennyire megbízhatók, és persze ez egy külön adás lehetne, hogy jó, de mit nevezünk akkor egy megbízható információforrásnak, és akkor én általában azt szoktam mondani, hogy ami tudományhoz kapcsolódik, akkor ott a gyökerénél, az információ gyökerénél kell lennie egy tudományos cikknek, ami alátámasztja.
Van-e valami plusz a te életedben, amit a matematika ad? Ez hozza valami olyat, ami másnak nincs?
Én egy ilyen igazi megszállott idealista vagyok a mai napig sajnos, ami nagyon sok problémám van, de amikor kiválasztottam a matekot, tehát ugye az volt az egyik motivációm, hogy tanítsak, de a másik az volt, hogy én meg voltam győződve így a mateknak a tisztaságáról, amiben ma is meg vagyok győződve, hogy a tudományok közül tulajdonképpen a matematika a legvegytisztább, tehát nincs olyan, hogy valaki bebizonyít valamit, és akkor 2 év múlva kiderül így az ellenkező, hogy ja, végeztünk még néhány kísérletet, és hát bocs, kiderült, hogy a Pitagorasz tétel az mégsem az mégsem igaz. Tehát, hogy nekem ez egy óriási biztonságot ad, hogy a matematikai tételek, azok így szilárdak. Vannak dolgok, amiket nem tudunk bebizonyítani, sőt, ugye már az is kiderült, hogy meg lehet fogalmazni olyan állításokat, amiket sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet. De még ez is nekem azt adta pluszba, hogy egyszerűen a matematika az egy nagyon erős tudomány, egy nagyon tiszta és egy nagyon erős tudomány, és nekem ez mindig adott egy ilyen megnyugvást, hogy tényleg amiket mit csinálunk, arról nem fog kiderülni, hogy ja nem, az mégse úgy van. És a matematikai gondolkodás az rokon, nem ugyanaz, de rokon a kritikai gondolkodással. Tehát általában van egy erős korreláció, tehát hogy akik úgymond ilyen matekos vagy természettudományos gondolkozások, azok általában jobbak a kritikai gondolkodásban. Nem teljesen ugyanaz a kettő, mert sajnos már nagyon sok olyan természettudóst is láttam, akinek bizonyos dolgokkal nem ment túl jól a kritikai gondolkodás, de van egy erős kapcsolat. És ez a kettő az tudja egymást segíteni. És akkor ami így a mindennapi embernek fontos lehet ebből, az maga a kritikai gondolkodás, ami ugye erős összefüggésben van azzal is, amit előbb mondtam, hogy hogyan válogatjuk meg az információforrásokat az életünkben. Ott is a kritikai gondolkodás ebbe sokat tud segíteni.
Kesztei Gabriella matematikus volt a műsor vendége, aki több szállal is kapcsolódik a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézethez. Ő a BME Matematikai Intézetének adjunktusa. Egyetemistákat is tanít, de mint hallották, lényegében mindenki mást is, aki fogékony arra, hogy megismerje a valószínűségszámítás, a statisztika és egyáltalán a matematika szépségét, rejtelmeit. Ebből az interjúból is kiderült, hogy egyébként mekkora szükségünk van erre. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is, ha újra hallgatnák ezt az interjút, a Creative Survivor csatornán, a Spotify-on megtehetik, Olá Andreát hallották.